hogyan fogja ezt egy olyan vezető belátni, aki erre büszke? Tehát rengeteg olyan vezetőt látok, aki büszke arra, hogy ő baromi keményen dolgozik, hogy ő még este 7-kor is benn van, hogy ő példát mutat, mert ugye ez is folyik a csapból, hogy mutass példát vezetőként, hogy ő mindennel képbe van. Tehát ezt a büszkeséget azért egyáltalán már azt bevallani, hogy nem vagyok jól. Egy ilyen büszke embernek szerintem az is baromi nehéz. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Pécelli György vagyok, az ICG Stádium Kft. Tanácsadója, ügyvezetője, és mai beszélgető partnerem Kosztolányi István, Koszti, akivel különböző vezetői helyzetekről, vezetői jólétről fogunk beszélni, és egy pár gondolat felvezetőt ehhez. Én körülbelül 20 éve, szűk 20 éve dolgozok a tanácsadásban, és azt látom, hogy egyre nagyobb a hajtás. Egyre gyakrabban, egyre több változás érkezik, felgyorsult a világ. És azt érezzük abból, hogy rövidülnek a programok, hogy korábban el lehetett menni 3-4 napos tréningekre, most már a fél napért is küzdeni kell. Igazából 3 hónapnál hosszabbra tervezni nem is biztos, hogy van értelme, és közben ömlenek az e-mailek, százasával csipog az okostelefon, a vezetők 10-12 órákat dolgoznak, és hogy fölmerül bennem a kérdés, hogy meddig lehet ezt fokozni. És erről fogunk beszélgetni Kosztival. De előtte mondjál magadról, kérlek, néhány szót.
Igen, szóval Kosztinak ismernek nagyon sokan, és a ügyfelek is leginkább úgy szólítanak. Ezek mérnök vagyok és tolmács. Mérnökként sosem dolgoztam, tolmácsként dolgoztam másfél évig. És aztán 92-93-ban egy amerikai ösztöndíjjal kikerültem a Johns Hopkins Egyetemre, ahol tanácsadást tanultam, és azóta foglalkozom ezzel. Dolgoztam az elején önállóan, főleg non-profit szervezetekkel, iskolákkal, sportegyesületekkel, sportcsapatokkal, és aztán 99-ben csatlakoztam egy Concordia nevű tanácsadó céghez, amelyik a magyar szervezetfejlesztés egyik alapítója volt. Ott ügyvezető voltam és tanácsadó, és aztán 2006-ban csatlakoztam az ICG-hez tanácsadóként, ahol ügyvezető is voltam, illetve a nemzetközi csoportnak a vezetésének a tagja vagyok, és a tanácsadók képzéséért felelek, vagy azt viszem én. Emellett mindig fontosnak tartottam azt, hogy a szakmáért is tegyek valamit. 5 évig voltam a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának az elnöke, és most még jelenleg a Tréningkerek Asztal Egyesület elnöke vagyok, amely a legnagyobb magyarországi tréningcégeket tudja tagjai között, és 18-ban én voltam a Magyarország év kiváló tanácsolója. És ez van egy kis gazdaságunk otthon, zöldségből és gyümölcsből gyakorlatilag önellátóak vagyunk. Tehát ez a környezeti szempont is nagyon fontos számunkra.
És hát szívügyed a vezetői jólét, ahogy itt előzetesen beszélgettünk, és miért?
Hogy miért? Hát azért, mert hogy azt látjuk, hogy egyrészt egy tehát felnőttként az életünk ébren töltött óráink nagy részét azt a munkahelyen töltjük el. Ugye valaki 8 órát, van aki 10 órát, van aki 12 órát, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségben töltjük el ezt az időt. És mennyi marad aztán utána persze a szeretteinkre, de és mit viszünk haza onnan? Be tudunk-e menni emberként, és aztán emberként tudunk-e hazamenni? És ebben a vezetőknek nagyon nagy szerepe van. A vezető mennybe vihet embereket egy pillanat alatt, és a pokolba taszajtott embereket egy pillanat alatt. De ebben egy kulcs szerepe van a vezetőknek, és az, hogy ő hogy van magával, a vezető hogy van saját magával, az nagyon befolyásolja azt, hogy ő hogyan viselkedik a többiekkel. Tehát ha én bal lábbal kelek fel vezetőként, és úgy megyek be, akkor így fogok viselkedni a beosztottaimmal, a kollégáimmal.
Azon gondolkodtam, hogy van esetleg egy jó példád, ami ezt így leírja, vagy egy ilyen képletesen elmondja, hogy miről is beszélünk, hiszen az, hogy vezetői jólét, azt gondolom egy elég általános fogalom, tehát hogy sok mindennel lehet azonosítani, de hogy mire is gondolsz, van erre egy ilyen jó példád, amire írja?
Sok. Az egyik ez a pénzügyi igazgatónő, hogy logisztikai vállalat pénzügyi igazgatónője, nagyon sikeres, teljesen elismerték a munkáját, és dolgozott, és egyszer csak azt mondta neki a 2 kamasz gyereke, hogy mama, te megváltoztál. Te nem az a mama vagy, aki voltál korábban. És a férje is hasonlókat mondott neki. És megkérte a vezetőjét, hogy kaphatna egy coachot, engem kapott coachként, és elkezdtünk dolgozni, és az derült ki, hogy egyfolytában piszkálta saját magát, hogy ezt nem csináltam meg ma, azt nem csináltam meg ma, és ezt vitte haza. És ezt csinálta úgy, hogy 20 perc volt az autóút hazafelé, és 20 percen keresztül egyfolytában piszkálta magát, hogy ez nem működött, ez nem működött, ez nem működött. És akkor ezzel lépett be az ajtón. És aztán ezt észrevette magán, de ezt önmagától nem vette észre, hogy ezt csinálja, de csinálta saját magával. Tehát ő egy ilyen maximalista ember, hogy persze pénzügyes. És hogy tolta, és akkor arra jött rá, hogy ezt meg kéne szüntetni, azt, hogy így visszajátsza ezeket a beszélgetéseket, az aznapi beszélgetéseket, mit szúrtam el ma, mit csinált rosszul, és így tovább. És akkor egy olyan kb. Fél év után azt jelezték vissza neki a gyerekei is, meg a férje is, hogy visszakaptuk a régi mamát. Tehát, hogy észrevette magán azt, hogy maximalista, hogy túlteljesít, hogy 10-11 órát dolgozik, utána megy az autóval, még akkor az autózás közben is piszkálja magát, tudnám más szóval is mondani, de hogy, és akkor ezen tudott változtatni, de ez egy fél év volt neki körülbelül.
Most az jutott erről eszembe, hogy szerintem vannak vezetők hasonló helyzetben, hogy nem érzik jól magukat, vagy feszültségeik vannak, de hogy ebben az esetben úgy érzem, a sztori azért arról szólt, hogy ezt ő magának okozta, és magának csinálta, hogy ez egyébként általános, maguknak okozzák a vezetők, vagy inkább külső faktor, vagy mindegyik. Hogy látod ezt?
Szerintem is. Tehát valaki magának okozza, és vannak olyan vállalatok, ahol elvárás az, hogy neked ennyit kell dolgozni, amit kell dolgozni, este 5-kor föl kell hívni a főnököt, nem tudom én, Klagenfurtban akárhol, hogy beszámoljak neki, és akkor föl kell hívni, és akkor ennek megfelelek, meg akarok felelni egész pontosan. Ahogy erről beszélgettünk, ez is a tudatosságról szól, tehát persze, hogy föl kell hívni a főnököt Klagenfurtban 5-kor, aki már egyébként az autójában ül, de én még bennülök az irodámban, és úgy hívom föl, hogy ezt elfogadom-e, és fezegetem a kereteket, amik körén vannak rakva vezetőként.
És talán annyit ezt hozzátennék, hogy én azt látom, hogy ugye azt tudjuk, hogy Magyarország egyfajta ilyen végrehajtó világ, legalábbis az a része, amit mi látunk. A multinacionális vállalatoknak végrehajtó egységei vannak itt, és hogy nekem van egy ilyen érzésem, mintha az itteni emberek azt gondolnák, hogy minden keret az adott, és teljesen kötött. És most csak erről a példáról jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy ez a kollega, akire gondoltál, valós személy vagy nem, de hogy ő megkérdezte egyébként a vezetőjét, hogy szükség van arra a telefonra, vagy ő gondolkodott ilyeneken, hogy legyen az máskor?
Eleinte nem. Elfogadta ezt keretként, hogy ennek így kell lennie. Több példa is van, hogy amikor már elér egy olyan szintet ez a kötelezettségvállalás, akkor neki indulnak annak a folyamatnak, hogy lehetne változtatni a szabályokon, a kereteken. És hogy minden szerződés újra tárgyalható, minden megállapodás átgondolható, és sok olyan példánk van, ami erről szólt, hogy abban maradtak, hogy akkor jó, délután, 4 után nincsen e-mail, egészen másnap reggel 8-ig nincsen e-mail. És persze lehet küldeni, de nem fogja senki elolvasni.
És ezt tartják is?
Tartják, igen. Aha. De ez kell a vezető. Tehát, hogy a vezetőtől, a fejétől büzlik a hal, ugye?
Hát azért most el tudom képzelni, hogy néhány hallgatónak kikerekedett a szeme, hogy a fenével lehet úgy hatékonyan működni, hogy 4 és másnap reggel 8 között nincs e-mailezés. Tehát, hogy ez a vállalat, ez emellett eredményesen tud működni?
Igen.
Mert hogy azért hallunk ilyeneket, hogy még este 10-kor még válaszolj már az e-mailemre, meg ilyenek. Szóval, hogy fér ez a kettő dolog össze?
Persze az részben iparág függő, tehát vannak olyan iparág, akkor lehet, hogy tényleg este 10-kor nagyon fontos telefon érkezik, és az nem megkerülhető. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy ha egy vezető elmegy 3 méterre szabadságra, és a jó vezető, senki nem veszi észre, hogy nincs ott. Tehát, hogyha ő vezetőként délután 4-kor, 5-kor leteszi a lantot, attól még működik a gyár, működik a bank, működik a nem tudom mi, és akkor másnap reggel folytatja. De ez a kultúra része. Tehát, hogy ha ez tőle ez jön, akkor meg fogják szokni, hogy igen, tehát délután 4-5 után önállóan dolgozunk. És ez a vezető is kell, hogy ő ezeket elengedje, ezeket delegálja, ezeket a feladatokat, felelősségeket. És mondom, iparág függő, mert ugye egy bank fiók bezár délután 4-kor, de egy gyár megzakatol egész éjjel. Tehát, hogy az más üzem, és ott előfordulhat az, persze, hogy éjfélkor fölhívják, hogy hú, nagyon nagy baj van. És akkor viszont menni kell. De ez egy különleges eset.
Nyilván akkor van baj, hogyha minden második nap nagyon nagy baj van, és csöng a telefon, évente párszor az benne van. De hogy így fölsejlik egy nem is olyan régi tréningem, ahol probléma megoldásról beszélgettünk, és hát az volt a menedzsmentnek a feladata, hogy kérdezzék meg az embereiket, hogy mit gondolnak a probléma megoldásról. És az egyik műszakvezető azt mondta, hogy hát ha valami problémám van, és nem tudom megoldani, akkor megyek a főnökömhöz, és ő majd megoldja nekem, ő ezt gondolja a probléma megoldásról. És ez alapján úgy érzem, hogy mintha egy kicsit megérkeztünk volna ahhoz, hogy hogyan a fenébe értelmezzük a vezető szerepet. Hogy azért onnan indulunk ki, hogy jólét, vezetői jólét, de hogy valahol ott tartunk értelmezésem szerint, hogyha a vezető az nem jól értelmezi az ő vezetői szerepét, akkor könnyen egy olyan helyzetbe fog csúszni, ahol rosszul érzi magát, és emberileg tönkre megy.
Sőt, mi több, az ő embere is.
Csak hogy...
halmozati büntetésként, igen.
Rátegyünk még egy lapáttal. De hogy mi az, amit szoktál látni, hogy a vezetői szerepben milyen jellemző félreértések vannak? Vagy hogy mi ennek az oka?
Én vagyok a legjobb. Én tudok mindent. Nekem kell megoldani. És ezek mind a vezetői tudatosságról szólnak, hogy hogy értelmezem a saját szerepemet. Tehát, hogy tényleg én vagyok az, aki mindent megold vezetőként, én vagyok az, aki mindent jobban tud. Hiszen én is mérnök voltam valamikor, és csináltam ezt, és tudom, hogy mit kell csináljuk, és majd jól megmondom neki. És az még, hogy megfelelési kényszer akárkinek. Most, hogy ez ki ez az akárki, ez lehet a külföldi vezető, lehet a magyarországi.
Csak szedjük szét egyelőre, hogy miért gondolja azt egy vezető, hogy ő a legjobb, meg ő neki kell megoldani. Nekem erre van egy teóriám egyébként, tehát ezt most azért megosztanám veled, hogy tulajdonképpen Magyarországon ez a, most nevezzük így, hogy nyugati ipari kultúra, ez nem is olyan régen érkezett ide. És dolgozunk olyan gyárakkal, ahol abszolút úgy indult az egész, hogy idehozunk egy gyárat, és ott operáció van, minden más az külföldön kitaláltatik, és az itteni vezetőknek az a dolga, hogy ezt végrehajtsák, ami kívülről meg lett mondva. És valahol én azt érzem, hogy egy ilyen világ, az kineveli azt a vezetési kultúrát, vagy kinevelte azt a vezetési kultúrát, hogy nekem egyfajta ilyen mikromanager végrehajtóként kell a rendszert működtetnem, és pont ez a feladat. És hogy azt látom, hogy ennek lehet ez egy következmény, és voltam én is ilyen helyzetben, ilyen interim megbízatásban, ahol hát ott úgy éreztem, hogy tőlem elvárás az az, hogy mondjuk napindulástól estig ott legyek emberként a gáton, és irányítsam a folyamatokat, és akkor leszek jó vezető. De hogy ezt a kultúrát, ez valahogy kinevelte ezt a környezet. De lehet, hogy téves a dolog, akkor mondd meg, hogy te hogy látod, csak kíváncsi vagyok, hogy te ebben mit látsz, hogy miért viselkedünk így, és hogy Magyarországon miért látunk ilyen helyzeteket, vagy ez külföldön is ugyanígy megy.
Nem mondom, hogy tévesen látod, csak hogy ez nagyon sok kultúra van. Nem csak szervezeti kultúra, hanem ugye nemzeti kultúra is. És hát ti is dolgoztok sok gyárban, mi is dolgozunk sok gyárban, vagy vállalatnál, és az látszik, hogy nagyon különbözők ezek az elvárások. Amikor egy magyarországi gyárból elmennek a németországi gyárba csoportvezetők megnézni, hogy csinálják a csoportvezetők, mit csinálnak, és azt látják, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy az emberek visszajönnek-e a dohányzóval időben. Nálunk meg ugye azt tapasztaljuk sokszor, meg azt halljuk, hogy hajkurásszák a dolgozókat, hogy visszajöjjenek a cégi szünetről. Ez kulturális különbség benne van. Ugyanakkor meg a vezetés abban a gyárban, a németországiban, az sokkal sarkosabb, sokkal, hogy mondjam, ráspolyosabb, mint nálunk. Tehát, hogy ez is benne van, hogy igen, ezt megtanuljuk, de ezt nem mondanám, hogy az egységes. Tehát, hogy nagyon sok olyan magyarországi vállalat van, szervezet van, ahol működik a delegálás, működik a önigazgató munkacsoport, és ugyanazok az emberek, akik egyébként, akikre azt mondanánk, hogy hát biztos nem megbízhatók, és abszolút viszik előre felelősen. Csak ez felhatalmazás kell, és ez kell egy olyan vezető, és visszatértünk meg a vezetőhöz, aki bízik magában, és azt érti, hogy ha ő delegál, átruházza a feladatokat és a teendőket a alattalevőkre, akkor megbízhat bennük, és meg is bízik bennük.
Azzal vagyok bajban, hogy igazából ezek a gondolatok bármely nap, bármely órájában felcsapom a LinkedIn-t, ki vannak írva tömegével hasonló értelmi dolgok, de hogy...
És akkor mit vársz?
Csak az... kíváncsi vagyok, nem várok semmi, csak kíváncsi vagyok, hogyha ez ennyi helyen le van írva, és nyilván az emberek olvassák a LinkedIn-t, valamiért ez az üzenet ez mégsem érkezik be az emberek fejébe. Vagy legalábbis azt gondolnám, hogy évek óta ezek ott vannak a LinkedIn-en, hogy úgy jobban beszivárognak, de hogy miért nehéz változni ebbe az irányba?
Hát ez részben a szocializációnk, hogy a zárójelben magyar iskolarendszernek az egyik, nem csak a magyar, hanem európai országok többségében az iskolarendszernek ez a következménye, hogy kisgyerek elmegy iskolába, elkezd tanulni írni, és azt mondja neki a tanítónéni, hogy rajzolj 40 köröcskét a füzetedbe. Kisgyerekre rajzolja 40 köröcskét, odaadja a füzetét a tanítónéninek, a tanítónéni 4 köröcskét vastagon pirossal bekarikáz, és visszaadja a gyereknek, kisgyereknek, hogy ez a 4, ez nem jó. Legközelebb, Gyuri, jobban figyelj. Okay? És nem azt mondja a tanítónéni, hogy ez a 36 köröcske ez jó volt, hanem azt mondja, hogy ez a 4, ez nem volt jó. És aztán kisgyerek jár iskolába 8 évig, aztán folytatja még 4 évig, aztán folytatja még 5 évig, és ezt kapjuk a oktatási rendszertől, hogy mi az, ami nem jó. És persze, hogy erre vagyunk szocializálva, és aztán vezetők is ezt hozzák be, hogy mi az, ami nem jó. Tehát dolgoztunk úgy gyárban, hogy oda mentünk a műszakindító megbeszélésre, az a műszakzáró megbeszélésre, és azt hallottuk, hogy a műszakvezető azt mondja a műszak kezdéskor, az előző műszak mit szúrt el, és a műszak végén azt mondja a saját műszakjának, hogy mi nem volt jó. Mire kéne jobban figyelni, hogy hogy adjuk át a másik műszaknak. És egy szót nem szólt arról, hogy egyébként még az elmúlt 8 órában tök jól dolgoztatok.
Ez alapján kettő dolog, és az egyik az, hogy mintha ez egy eleve elrendeltség lenne, ami ilyen az oktatási rendszer Magyarországon. És azért a másik dolog, hogy ha valaki mindig csak a hiányt látja, meg a fejlesztendőt, akkor az ahhoz vezet, hogy ő nem lesz jól vezetőként, és végén nem fogja magát jól érezni? Tehát ez egy ilyen abszolút összefüggés?
Nem ezért elrendeltségnek, csak erre ezt meg kell látni, hogy ez van. Tehát, hogy ebből jövünk, és hát nagyon-nagyon sok jó vezetővel dolgozunk, ezt te is tudod, akik rájönnek, hogy észrevenni azt, hogyha egy bicebóca operátor, már bocsánat, végre az egyik műszakban jól dolgozik, akkor őt fölemelni egy pajzsra és körbevinni. Persze nem ez történik, de hogy megdicsérni és meglátni, hogy ő jól dolgozott. Miközben azt látjuk, hogy te is mondtad, hogy igen, egy csomó vezető így működik nap, mint nap, hogy csak azt látja meg, hogy mi nem jó. Ráadásul egy csomó ilyen szabályzó van, meg ISO, meg az ötes, meg az összes ilyen szabályrendszer, ami van egy... És mi az?
Az öteshez azért föltenném a kezemet, hogy ha az ötest jól csinálják, akkor nem.
Na jó, de van, aki,
de értem, mire gondolsz.
De van, aki ezt is ilyen keretként. Ugye ez a klasszikus példa, hogy egy csoportvezetőnek föl volt rajzolva az asztalára, hogy hol van az egérnek a helye, meg a számítógépnek, meg a billentyűzetnek, és az ő egere mindig máshol volt a másik oldalon. Vajon miért?
Nyilván balkezes volt.
Balkezes volt, igen. De az ötes szerint itt kellett lenni az egérnek. Tehát, hogy ha valaki ilyen keretrendszerként nézi csak ezt a dolgot, akkor ez nem fog működni. Ez az, amikor az ötest is úgy értelmezik, hogy de most nem csak az ötesről van szó, hanem bármiféle ilyen teljesen értelmes szabályzó rendszert úgy értelmeznek, hogy keret és kész. De ez megint csak vezetői kvalitás szerintem, hogy segédletként tekintek ezekre a keretrendszerekre, vagy pedig ez alapján vezetek. Ha ez alapján vezetek, akkor egy ilyen mechanikus vezető vagyok.
Én azt látom, hogy a vállalatoknál bármilyen újdonságban belevágnak, ugye én sokat mozgok ilyen mondjuk lean-es vonalon, akkor nagyon sokszor pont ez az irány lesz a vége, amit itt mondtál az ötessel és az egérrel. Uh-huh. És azt látom az szakembereken, hogy önkéntelenül, mert hogy ez van benne a kultúránkban, a szocializációnkban, tehát hogy már akkor ez is egy baromi nagy erőfeszítést és tudatosítást igényel, hogyha egy új rendszert akarunk bevezetni, azt ne úgy építsünk fel, hogy csak a hibákra nagyítson rá, hanem inkább segítse azt, hogy fejlődjünk. És hát azért egy másik dolog, amit nehezíti az egész történetet, az pedig az információözön. Tehát, hogyha már ilyen ötes vagy lean témáknál is tartottunk, hát jártam olyan vállalatnál, ahol mondjuk az ötes meg lean információs fal az szerintem 12 négyzetméter volt. Teleírva grafikonokkal és adatokkal és számokkal. De hogy ez csak egy példája annak, hogy milyen információ tengerben élünk. És hogy az is egy izgalmas kérdés nekem, hogy akkor ez most jó, vagy nem jó, vagy segíti a vezetői jólétet, vagy nem, mert hogy általában azért vezetjük be ezeket a számokat, információkat, azért van az e-mail, hogy hatékonyabb legyen egy vezető, akkor ez, te hogy látod, hogy ez segít, vagy ez azért nem ilyen egyszerű ez a kérdés?
Hát akkor segít, hogyha eldönti a vezető vagy vezetés, hogy mi az a néhány mutatószám, amit figyelnie kell, mert ugye ezt látjuk sokszor a tréningeken, hogy jó néhány vállalatnál olyan belső rendszer van, hogy a mobiltelefonján tudja nézni az elmúlt egy órában milyen volt a termelés. És akkor, amikor a tréningen szünet van, akkor ebből megy ebbe az applikációba is nézi a telefonján, hogy nem tudom, melyik szám hogy áll, és azon nyomban hívja a műszakvezetőt, vagy területvezetőt, akárkit. Nagyon nagy kérdés, hogy és akkor mi van? Tehát mit tud tenni egy órán belül? Tehát, hogy kell neki ezt figyelnie, vagy megbízik-e abban a műszakvezetőben, termésvezetőben, hogy majd ő megoldja, hogy egy órában, nem tudom, 5,2-nek kellett volna lenni, és csak 5,1, akkor az most hogy tud változtatni egyáltalán. És ezzel a saját jól létét is veszélyezteti egyébként. Tehát, hogy kell nekem mindenről tudni? Mindenről állandóan tudnom? És igen, van néhány szám, amit látnom kell naponta, akár kétszer-háromszor iparágtól függően, és egyébként az, hogy nem tudom, hogy Józsi bácsi mikor ment ki szünetre, és mikor nem, az...
És hogyha ez az elvárás az ő irányába, akkor mit tud tenni? Tehát, hogy találkoztam olyan céggel, ahol a, nem tudom, gyárigazgató telefonált este 10-kor, hogy ebben a műszakban nem jók a számok, azonnal foglalkozzál vele.
Én szívesen beszélgetnék azzal a gyárigazgatóval. Az ő saját jól létéről. Teljesen őszintén, igen. Fejétől büzlik a hal, tehát, hogy ha a gyárigazgató így működik, hogy a vezetői jól létről beszélünk, ha csak nem olyan iparág, ami veszélyes iparág, és ott mindenképpen kell a vezetői jelenlét, ami egyébként legtöbbször nem kell, vagy esetleg 99%-ában nem kell, akkor ezt miért csinálja?
Miért gondolja azt ő, hogyha ő egy ilyen műszakos kollégának oda telefonál, és instrukciókat ad 100 kilométerről, akkor ez segít? Hát van erre tapasztalatod, hogy miért, tényleg, hogy miért gondolja ezt így egy vezető?
Lehet maximalista, lehet control freak, ezt magyarul hogy mondják,
kontrollmániás.
Kontrollmániás, igen. Meg lehet az, hogy nem bízik az embereiben például. Tehát sok oka lehet ennek. De ezzel a saját életét is rontja egyébként.
Csak tényleg nekem azért hihetetlen ez, mert hogy baromi okos emberek ülnek ilyen pozícióba tényleg. És hogy azért ilyen viszonylag egyszerű okozati összefüggések mentén el lehet azt gondolni, hogy milyen lehet annak a műszakvezetőnek, hogyha a gyárigazgató hívja, hogy mi a francot csináltok. De hogy valószínűleg az ő életében is voltak ilyen esetek, amikor ő kapott ilyen telefont, és tehetetlenek érezte magát. Tehát, hogy tényleg ez nekem egy érdekes kérdés.
Nagyon komplex. Tehát ez a, ugye belénk van építve ez a robotpilóta, ez neked is megvan, szerintem oda mész valahova autóval, megérkezel, és hogy kerültem ide?
Ugye? Van ilyen?
Ugye? Tehát megálltál a piros lámpánál, nem ütötted el az öreg nénit a zebrán, és így tovább. És egy csomó ilyen robotpilótánk van. És ezek egy része ilyen tanult dolog, megszokott dolog, amire azt gondoljuk, hogy ennek így kell lennie, és meg se kérdőjelezzük, hogy ennek így kell lennie. Mert valahol ezt láttuk, valakitől ezt láttuk, és automatikusan csináljuk. Beszélgettünk a tudatosságról. A vezetői jólét egyik alapeleme az, hogy tudatos vagyok abban, amit csinálok. Ha ilyen kontrollmániás akarok lenni, de akkor azzal tudatosan legyek az, és tudjam, hogy ennek mi a hatása rám, és mi a hatása a többiekre. Ha meg delegáló vezető vagyok, és felhatalmazó vezető vagyok, akkor mint látom, hogy annak mi a hatása a többiekre, és mi a hatása rám. Tartottam úgy tréninget egy oroszlányi gyárban, hogy azt láttam, hogy 4:03 a gyárigazgató kiment a gyárkapun, és kin a járdán, ahogy ment az autója felé a parkolóban, tornázott. Tehát ilyen kész mozdulatokat tett meg tornázott. És akkor másnap beszéltem vele, és mondta, hogy igen, hát neki 4-kor véget ér a munkaidő, és a többiek meg csinálják, amit csinálniuk kell, mert tudják, mit kell csináljuk, és ő meg hagyja őket, hogy csinálják. Tehát ez is egy tudatosság.
Hát azért vannak olyan körök, ahol az ilyen vezetőt kinézik.
Vannak, persze. Igen. De vannak olyan körök, ahol ezt a vezetőt kinéznék, de azt nem nézik ki, hogy óriási gyárterület, ott tényleg óriási, és ott egy ilyen vezetői tudatosság képzés után azt döntött el két felső vezetője a gyárnak, hogy ők minden második órában körbejárják a gyárépületet. Tehát kimennek és körbejárják. És először a dolgozók néztek, hogy ezek mit csinálnak ott kint. Aztán megint. Már múltkor is kim voltak. Mit csinálnak ott kint? Nem együtt mentek, tehát külön-külön mentek sétálni, és az majdnem egy ilyen 2 kilométeres séta. Uh-huh. És 2 óránként sétáltak 2 kilométer, és közben gondolkoztak, nem vitték ki a mobiljukat, semmiféle eszközt nem vittek magukkal, csak kimentek szellőztetni a fejét és gondolkodni. És először azt gondolták, hogy na ezek már dolgozók, hogy na ezek megbondultak. Aztán rájöttek, hogy nem. És akkor visszajött a főnök egy ilyen séta után, akkor kisimult volt a homloka, és teljesen tudott koncentrálni arra, amit csinálnia kell.
Tudod, hogy én línes behatású vagyok, és ami nekem erről eszembe jut, hogy a Deming mondta azt, hogy az eredményesség az 80%-ban a folyamattól függ, és 20%-ban pedig az, hogy hogyan, ilyen erőfeszítéssel dolgozunk, és hogy igazából amiről beszélünk, én most arra asszociálok, hogy a vezetői folyamatról beszélünk, hogy mi az a folyamat, ami mentén egy vezető működik, és hogyha a 20%-ra koncentrálunk, ami alatt én azt értem, hogy dolgozzunk keményebben, meg gyorsabban, meg hajtsuk magunkat, akkor az ugye az eredményességünket csak 20%-ban határozza meg, hogy mennyire hajtunk keményen. És hogyha megszakadunk, akkor is pici eredményterületet tudunk elérni. Míg hogyha 80%-on tudunk gondolkozni, azon a részen, ami az eredményességet 80%-ban meghatározza, akkor egészen szép dolgok is születhetnek. Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyire állja meg ez az analógia helyét, de hogy... De.
Aha, az a kérdés, hogy a folyamatban mit értünk még bele? Tehát beleértem-e azt, hogy hogyan bánok az e-mailjeimmel? Beleértjük-e azt, hogy milyen teendőlistám van, és azt hogyan vezetem? Mert végülis ez is egy folyamat, az is egy módszertan, és az, hogy ma már a 6. teendőlistát írtam meg, és abban semmit nem csináltam meg, de elkészült 6 lista, ez is egy folyamat. Ennek neki feszülhetek, abban a 20%-ban, de ez nem fog segíteni. És ez is visszavisz engem a vezetői tudatossághoz, hogy nekem mi a célra vezető működési módon vezetőként, mi az, ami nekem komfortos, mi az, ami nekem segít. Észreveszem ezt a robotpilótát, amikor úgy cselekedtem, hogy nem is tudtam, mit csinálok, de megcsináltam, mert egyébként már 20-szor, meg 50-szer, 100-szor, 200-szor megcsináltam.
Sokat szóra mondod a tudatosságot, de hogyan lehet valaki tudatos? Mi kell ahhoz, hogy tudatossá váljon és felismerje a robotpilótát?
Hát például kicsit visszalassulni és reflektálni arra, hogy mit csináltam ma. Figyelj, most ha itt jól összevesznénk, akkor mondhatnám azt, hogy hát a Gyuri az olyan, amilyen, és azért vesztünk össze, mert Gyuri olyan. Hogyha tudatosabb akarok lenni, akkor utána elgondolkodom, hogy mi is vesztünk össze, és ebben nekem mi volt a szerepem? Tehát oda jön hozzám egy műszakvezető, és én vagyok mondjuk a területvezető, és összeveszünk, akkor mondhatom, hogy rossz a műszakvezető. Igen, és ebben nekem mi a szerepem, hogy ilyen műszakvezetőm van? És ott ne elkezdeni gondolkozni, reflektálni. De ez viszont, ez idő kell. Amit te is mondtál, hogy fölgyorsult, meg sok üzenet, meg mit tudom én, mi a legtöbb vezetői tréningen azt javasoljuk, hogy töltsenek el a vezetők naponta legalább 1/2 órát azzal, nem kell egybe 1/2 óra, de töltsenek el 1/2 órát azzal, hogy arra reflektálnak, hogy az előző megbeszélés, az előző beavatkozásuk vajon miért történt úgy, ahogy történt. Uh-huh. Nem mindig a másik a hülye.
Hát elég magas szám lenne, hogyha elkezdeném megszámolni, hogy hányszor és hány helyen hallottam azt, hogy ez vagy az hülye. De hogy valahol ezt is a szocializáltságunkban érzem, hát ugye az iskola, amiről beszéltél, az is ebbe az irányba vezet. Van esetleg olyan jó példád, amilyen tök jó szemléletesen mutatja, hogy valakinek ez sikerült megtennie és elérnie?
Az egyik részben ez, nevezzük Bendegúznak, a mérnök, aki egy nagyon tehetséges mérnök volt, fejlesztő mérnök, elismerték a teljesítményét a gyárban, őt magát is ismerték és szerették, viszont ő azt tapasztalta, hogy amikor bemegy egy vezetői megbeszélésre, és ott a gyárigazgató őt prezentál, akkor ökölbe szorul a gyomra, és pillanatok alatt össze tud veszni a gyárigazgatóval. Pedig amit vitt anyagot, az teljesen jó, vagy vélhetően jó. És akkor azt mondta, hogy neki valamilyen támogatásra van szüksége. Én lettem a kócsa, és akkor azt találta magában, hogy amikor megy a vezetői megbeszélésre, a tárgyaló fele, akkor már sokkal sekélyebben lélegzik, rövidebben lélegzik, és ő körbe szól a gyomra. És amint megszól a gyárigazgató, ő fölrobban. De ezt észre kellett vennie magán, hogy ezt csinálja saját magával. És ő maga találta azt a megoldást, hogy ez egy nagy tárgyaló volt, ahol ezeket a megbeszéléseket tartották. Onnantól kezdve nem ülve prezentált, hanem felállt, és körbe-körbe járkált az asztal körül, ami nem volt feltűnő egyébként, mert mutogatott közben a kivetítőre, és figyelt a légzésére. És azt vette észre, hogy 2 héttel később már nem veszett össze a gyárigazgatóval, nem szorult a körbe a gyomra, de ezt neki kellett észrevenni, hogy a saját maga csinálta ezt maga számára. Egy másik példa, hogy a vezérigazgató, aki imád biciklizni, és minden nap biciklivel ment be a munkahelyére, és biciklivel ment haza, ha esett, ha fújt, és ezzel azt érte el, hogy volt olyan nap, hogy 100 km biciklizett. És akkor egyszer csak azt vette észre, hogy valami baja van, és persze, hogy járt orvoshoz, meg egy menedzser szűrés, meg érvek, és akkor mondta neki az orvos, hogy biciklit fejtsd el, mert ez túl sok. Nincs mellette sportorvos, nincs mellette ilyen-olyan támogatás, ez túl sok egy átlag embernek. Ő ugye a stressz miatt csinálta ezt, hogy azt gondolta, hogy befele menet, meg hazafele menet, kitekeri magából a stresszt. És nem tudta abbahagyni a biciklizést. Csak egyszer egyik reggel azt látta, hogy a bicikli oda van lakatolva a garázsban, a polchoz. A felesége oda lakatolta. És onnantól kezdve a leletei rendbe jöttek. És persze az ott is biciklizik egyébként. De megint ez a tudatosság rájönni arra, hogy mit csinálok magammal, hogyan csinálom, ennek milyen hatása van a többiekre. Mert ugye ő pedig, ez a biciklis vezető, ő azt csinálta, hogy szervezett hétvégi bicikli túrákat a vezető társainak, ahol persze nyomasztotta őket ezerrel, hogy hát figyeljetek, hát én most itt 100 km megyek, ti megmentek 20-at, hát ne csináljátok már. És akkor a többiek is érzékelték, hogy itt valami nem kerek.
Ezek egészen váratlan sztorik és váratlan ilyen fordulópontok. Hogy ez így ennyire ilyen meglepő helyeken kell keresni a megoldásokat? Ez általános, vagy ez csak 2 kiemelt sztorinál volt így?
Vannak ennél normálisabb sztorik is. Hát most dolgozunk egy szervezettel, ahol egy oktatási intézmény, egy egyetem, és ott a vezetők egy része azt tapasztalja, hogy tele van a naptárjuk, és nincs idejük semmire.
Csak egy pillanat, hogy nem ritkán találkozok el vezetővel, akinek a naptárjában 40 plusz órányi meeting van benne hetente. Gondolom, te is ismered a jelenséget.
Igen, igen. Hát az egy nagyon fontos szempont lehet a vezető jóléte szempontjából, hogy 2 ilyen kicsit vicces mondás az egyik, hogy biztos, hogy nekem ott kell lennem? A másik pedig, hogy ha ezt nem csinálom meg, észreveszi bárki is. És ezt őszintén föltenni mindkét kérdést, tehát nem ilyen menekülő útnak tekinteni, hanem hogy tényleg ott kell lennem azon a megbeszélésen? Van-e annak haszna?
És hogyha ő írta ki ezt a megbeszélést?
Hát az más kérdés persze, akkor...
Akkor is relevánsak ezek a kérdések.
De egyébként akkor is releváns, mert lehet, hogy neki nem is kell ott lennie. A megbeszélés attól még lehet hasznos, csak neki nem kell ott lennie. Ez online időszakban az elmúlt 3 évben lett az, hogy úgy vannak online megbeszélések, hogy 9-től 10-ig, 10-től 11-ig, 11-től 12-ig, akkor lehet, hogy esetleg kis pisi szünet, és aztán 12, és itt vagy.
Igen, egyik ügyfelem mondta azt, hogy azt utálja ebbe az új korszakba, hogy a folyosón a sétája elveszett.
Igen. De megint visszatérhet, tudatosságban, tehát hogyha én vezető vagyok, és azt mondom, hogy ez nekem így nem jó, és azt tapasztalom magam, hogy valamiért nem jó, akkor változtatok rajta. És főleg, hogyha felsőbb vezető vagyok, akkor elég nagy azért a mozgástér, csak ez sokszor nem veszik észre a vezető.
De hogyan fogja ezt egy olyan vezető belátni, aki erre büszke? Tehát rengeteg olyan vezetőt látok, aki büszke arra, hogy ő baromi keményen dolgozik, hogy ő még este 7-kor is benn van, hogy ő példát mutat, mert ugye ez is folyik a csapból, hogy mutass példát vezetőként, hogy ő mindennel képbe van. Tehát ezt a büszkeséget azért egyáltalán már azt bevallani, hogy nem vagyok jól. Egy ilyen büszke embernek szerintem az is baromi nehéz. És akkor majd persze a kórház jön, és az megmondja, hogy nem vagy jól, de hogy azért nem kéne addig eljutni.
Hát, sőt, biztos, hogy nem kéne eljutni. Ugye ezek a heroikus vezetők, hogy én vagyok a legjobb, én vagyok a legokosabb, a legügyesebb, és így tovább. Ez minden vezetői szinten előfordul. Ez a klasszikus a csoportvezető, aki a legjobb operátor volt, és akkor azt mondják, hogy nem akarsz egy csoportvezető lenni, de persze szeretnék, igen, és akkor ugyanúgy bedolgozik a soron. És egyrészt ezzel nem tudja teljesíteni a csoportvezetői feladatait, mert hogy az idejét elveszi az, hogy bedolgozik a soron, és operátori munkát végez, másrészt meg azt látják az operátorok, hogy akkor milyen vezető ez, aki továbbra is itt van közöttünk. Tehát, hogy ahogy menjünk följebb, ez előfordul, lefele dolgoznak. Egyébként jellemző Magyarországon, nagyon sok vállalatban a vezetők lefele dolgoznak, tehát egy szinten lejjebb munkákat, feladatokat végeznek, mint ami az ő dolguk lenne az adott pozícióban.
És ezzel a lenti szintek meg hozzászoknak ahhoz, hogy ők meg fölfele delegálnak.
Igen.
Még akkor is, hogyha önellentmondás a két szó, de igen, ez történik.
Igen, majd jön a főnök és megoldja. És nem a főnöknek kéne megoldania, hanem nekik kéne megoldaniuk ott a termelésben, ott a bankfiókban, ott a nem tudom hol, és akkor várnak a főnökre, mert az úgy is megoldja, mert ő tudja. De visszatérve a kérdés, hogy hogy lehet ezt észrevenni, hát ez mindenféleképpen valamilyen támogatás kell. Az a támogatás, az nem feltétlenül coaching vagy ilyesmi, az is jó.
Csak azon gondolkodtam el, hogy nincs egy ilyen félelem a vezetőkben, hogy ha nem ezt az operatív vonalat csinálom, akkor mi a francot? Hogy akkor nem érzi magát hasznosnak. Mert hogy akkor nyilván stratégiával, meg folyamatokkal fog foglalkozni. Kérdéses, hogy van-e ebben tapasztalata, a jártossága. Másrészt, hogy ezek azért gyakran hónapok vagy fél évek alatt látszódó dolgok, és hogy akkor úgy érezheti, hogy nem csináltam ma semmit.
Döncő Zoli szokta mondani azt, hogy vezetőnek az a dolga, hogy a kinevezés napjától azon dolgozzon, hogy feleslegessé tegye magát. Ami egy paradoxon, és ha beolvasgatunk ilyen-olyan vezetési könyvekbe, ezek vannak benne más szavakkal leírva. Ugye ahhoz, hogy valaki ügyesen tudjon vezetni, és nyugodtan menjen ő is haza, tehát nem csak az embere él, ő is nyugodtan menjen haza, és nyugodtan aludjon, az az kell, hogy legyen ideje gondolkozni, legyen ideje reflektálni, körbesétálni a gyárat, részre leülni. Szoktuk azt mondani vezetőknek, hogy úgy osszák be a napjukat, hogy két megbeszélés között legyen 10 percük arra, hogy csak odaállnak az ablakhoz, és bámulnak kifele az ablakon. Semmi más nem sem, csak gondolkoznak, és néznek is. Nincs számítógép, nincs mobil, csak néznek kifele. Hogy ez a séta, amit te is mondtál, hogy hiányzik neki a sétája a folyosón. Ami nagyon fontos. És amilyen állapotban van vezető, az kisugárzik a szervezetre.
Nagyon érdekes, amiket mondasz, mert úgy is megérthetjük, hogy akkor dolgozik a legjobban a vezető, hogyha éppen nem dolgozik, vagy legalábbis látszólag nem dolgozik, hanem csak fejben történnek dolgok.
Még eszembe jutott az információöznél kapcsolatban ez a jelenség, amit egészen jól leírtak már pszichológusok is, az a FOMO, Fear of Missing Out, hogy attól tartok, hogy valami információ nem jut el hozzám. És ez nem csak fiataloknál van, tehát akik egyfolytában a kütyűkön lógnak, hanem idősebbeknél is, hogy egyfolytában nézik a hírfolyamokat, nézik az ilyen forrásokat, mert információk nagy része igazándiból nem hasznos. Tehát, hogy nem segít neki semmit. Nem lesz tőle ügyesebb, nem lesz tőle hatékonyabb, csak attól tart, hogy valamiről remarad. És részben ezért is van az, hogy azt veszük észre, hogy nem tudunk egy témára koncentrálni, mert közben jön a messengeren, akármilyen az üzenet, vagy felugrik egy felugróablak, vagy hogy mondják ezt magyarul, és akkor már elvitte a figyelmet. És ugye mindenféle tanulmányokból, kutatásokból tudjuk, az agyunk azért az erre nem feltétlenül alkalmas, tehát nem erre van kitalálva. Uh-huh. És akkor vezetők képesek arra, hogy egy nap elintéznek 100 e-mailt, és akkor nap végén azt se tudják, hogy mit csináltak. De azt gondolják, hogy részt vettek valamiben, miközben igazándiból olyan nagy értéket nem feltétlenül termeltek. Visszatérve nézve még a tudatosságra, hogy észreveszem-e azt, amikor elkezdek megbetegedni, vagy elkezdek nagyon fáradni. Vagy ahogy te is mondtad, már csak a kórház mondja azt, vagy az orvos mondja azt, hogy itten valami gubanc van. De ez is idő kell. Ugye a visszalassulási saját idő, amit a legtöbb vezető megengedhetne magának. Múlt héten pénteken voltam egy gyárban, ahol prezentáltak a sorvezetők, és csináltunk egy felmérést, hogy mivel töltik az idejüket, és kiderült, hogy nagyon sok olyan dolgot csinálnak, ami ilyen nagyon operatív, és ilyen old meg ezt, old meg azt, old meg azt. Mert nagy részét nem nekik kéne csinálniuk. És akkor ők maguk is rájöttek arra, hogyha ennek a felét átadják az operátoroknak, akkor lesz egy csomó ideje arra, hogy gondolkozzon, hogy a saját sora hogy működik, mit lehetne másképp csinálni, és neki is le van mondjuk egy nap egy műszakon belül 20 perce, hogy csak leül és gondolkozik.
Azért mosolyogok, mert ilyenkor eszembe jut az a számtalan vállalat, ahol hallottam ilyet, hogy nem szeretnék álló embert látni a gyárban. Biztos találkoztál vele. És hát szerintem nagyon érdekes témáról beszélgettünk. Talán ilyen főtapasztalásként vagy tapasztalatként úgy foglalnám össze, hogy ha azt szeretnénk, hogy jól legyünk vezetőként, akkor mindenképpen szükséges hozzá az, hogy lelassítjunk, amire egyébként azt gondoljuk, hogy ez káros, és gondolkozzunk, és ne csináljunk semmit, amire megint csak hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy káros, mert nem segíti az ügyet. De hogy igazából ezek a percek lesznek azok, amik meghozzák azokat az elképzeléseket, ötleteket, gondolatokat, ami segít minket, segít ezáltal a szervezetünket, és nem utolsó sorban a családunkat is. Köszönjük szépen Kosztinak, hogy velünk volt, kiváló gondolatokat, és mindenkinek további szép napot kívánunk.
Szintúgy.